Kedves gyerekek, ma is megtanulunk egy bibliai igét, és ez így hangzik. Ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. De ha csak az elejét tanuljátok meg, most még az is elég. Ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson. Kedves gyerekek, egy történetet mondok el nektek ezzel kapcsolatban. Most többségében már iskolások vagytok itt, de hiszem, hogy a kisebbek is megértik. Szeretném elmondani nektek, hogy mikor én iskolába jártam, egy nagyon szigorú iskolába jártam, ahol ha egy gyerek hiányzott, akkor nem úgy volt, hogy most rábízták, hogy majd hát megtanulja vagy nem tanulja azt, aminél hiányzott, hanem az volt a rend, hogy az óra elején szólt az illetékes tanár, hogy most álljanak föl azok, akik mára pótoltak, azok feltett nekik egy-két kérdést abból a tananyagból, aminél hiányoztak. Aztán pedig azt mondta, most álljanak föl, akik hiányoztak, akkor azokkal megbeszélt, hogy mikorra pótolnak. És én is beteg voltam, hiányoztam, nem emlékszem már egy-két-három órát, nem tudom pontosan mennyit. És hát jelentkezni kellett, ugye, hogy mikorra pótolom. És meg is beszéltük a tanárnővel, fizika tanárnő volt, és egy nagyon kedves tanárnő egyébként. És hát megkaptam az időt, de kicsit röstellem mondani. Nem voltam egyébként rossz tanuló, sőt jó tanuló, de itt valahol elvacakoltam az időt, és hiába jött el az időpont, nem tanultam meg. És szégyeltem magam, amikor föl kellett állni, de hát eszembe jutott, hogy anyukám mindig azt mondta, ha már hibát követtél el, akkor legalább egyenesen mondd meg. És hát mondtam a tanárnőnek, hogy nagyon kérem, ne haragudjon, de sajnos valahogy elment az idő, nem is tudok mit mondani mentségül, de ha lenne olyan kedves, hogy adna még egy időpontot. Egy szó nélkül, egy szemrehányás nélkül adott újabb időpontot. És most jön a legnehezebb része. Az újabb időpontra is elment az idő, és nem tanultam meg. És akkor aztán már nem volt kibúvó. Az én anyukámmal nem lehetett így alkudozni, hogy na, most anyu bajba vagyok, hadd maradjak itthon. Hát ha így csináltad, akkor most viseld a következményeket. És hát olyan kétségbe esett voltam, amikor már ugye bejött a tanárnő, írt a naplóba, és hát szégyeltem is magam, őt megbántani se akartam, mert különben kimondottan kedveltem ezt a kedves tanárnőt, és hát mit tudtam tenni, eszembe jutott ez a Biblia ige. Ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson. És elkezdtem buzgón imádkozni, amíg még ott irogatott, meg egy-két dologról szó volt, és teljes szívemmel imádkoztam, mondtam, Istenem, nem érdemlem meg, és szeretném nagyon megtanulni, és még egyszer soha ilyen helyzetben nem kerülni, de most kérlek, hogy segíts rajtam, ne hagyj meg szégyenülni, és akkor tudjátok, milyen az ember, átfutott az agyamon, de hogy tud segíteni a Jóisten, mit tud segíteni ebben a helyzetben, mindjárt fogja mondani, hogy most álljanak föl, akik mára pótoltak. És úgy is lett, de ahogy ezt kimondta, nekem elerett az orrom vére. Nem voltam orrvérzős gyerek, sose vérzett az orrom, de abban a pillanatban elkezdett vérezni az orrom. Rám nézett a tanárnő, azt mondta, mi van, vérzik az orrod? Azt mondja, menj ki a mosdóba, majd felelsz a következő órán. Hát tudjátok, milyen hálát éreztem a Jóisten iránt, hogy tényleg beteljesedett, hogy én megvallottam neki, ő pedig megbocsátott, és kisegített ebből a helyzetből, és mondanom sem kell talán, hogy úgy megtanultam a következő órára tökéletesen, és soha nem felejtettem el ezt a kedves tapasztalatot, hogy miközben én azt gondoltam, hogy vajon a Jóisten hogy tud segíteni ilyen helyzetben, ő milyen egyszerűen megoldotta, és tényleg nagyon nagy hálát érzek még a mai napig is iránta. Hát kívánom, hogy ne kerüljetek ilyen helyzetbe, de ha mégis valami hibát követtek el, akár az iskolába, akár a szüleitekkel szemben, akárhol, jegyezzétek meg, hogy ha megvalljuk bűneinket, ha nem mentegetjük magunkat, nem takargatjuk, nem próbálja valaki magát hazugsággal kivágni, akkor a Jóisten kegyelmes és megbocsát, és alkalmat ad arra, hogy ezt a hibát jóvá tegyük. akkor mehettek a helyetekre szépen. Nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből a 4. fejezet 11. és 12. versét olvasom. Tehát Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből olvasom a 11. és a 12. verset. Így hangzik. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Kedves gyülekezet, nem tudom, mennyire figyeltünk föl erre az ige szakaszra, és elgondolkodtunk-e, hogy mit is mond. Ugye, amikor azt mondja, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek, akkor azt hiszem, érezzük ez az amiben vagyok. Hát ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy milyen körülmény van, amiben éppen vagyok, amilyen élethelyzetben most vagyok. Én megtanultam, hogy ebben megelégedett legyek. Kicsit úgy melbevágja az embert, hogyha tudja és belegondol, hogy mikor és honnét írta ezt az apostol. Hát éppen a római börtönéből. Hát ez hitelt ad annak, amit mond, hogy egy börtönfogó írja, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, abban megelégedett legyek. Azt is mondja, hogy nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék. Ezek szerint volt neki nehézsége, volt hiánya, de mintha azt mondaná, ez szóra sem érdemes, erre egy szót se vesztegetek. Mert én megtanultam, hogy amiben éppen vagyok, megelégedett legyek. És utána sorolja a továbbiakban, hogy tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Ismerős vagyok a jól lakással, az éhezéssel, a bővölködéssel, a szűkölködéssel is. Mondhatom, ez az igazi nagy tudomány. Mikor valaki a változó körülmények között tud megelégedett lenni, és tud bővölködni, hogy nem szalad el vele a ló, és tud szűkölködni, tud éhezni, nehézségeket is viselni, annélkül, hogy a hitét és a reménységét veszíteni. És azt hiszem, minnyáján tudjuk, hogy az a szó, hogy megelégedett, az mivel jár együtt. Amikor az ember megelégedett, akkor hálás. Amikor az ember megelégedett, akkor öröm, boldogság önti el. Tehát megelégedettnek lenni egyenlő azzal, hogy hálásnak lenni, egyenlő azzal, hogy örülni. Tehát ez minden benne van ebben a szóban, hogy megelégedett legyek. Hát amikor ezt olvassuk, és azt gondolnánk, hogy na ez a nagy hitű Pál apostolnak az egyedülálló kiváltsága, hogy ő ilyen tudott lenni, akkor más nézőpontot ad, amikor azt írja az apostol, hogy én megtanultam. Ezek szerint ő is tanulta, és ezek szerint megtanulható. És ez legyen a bátorításunk, hogy ezt a lelki magatartást meg lehet tanulni, és hogy folytassam tovább, szükséges megtanulnunk. Mindegyikünknek szükséges megtanulnunk. Én azt hiszem, látjuk azt, hogy milyen feszültségekkel van tele a mi világunk, hogy az élet mennyire változó és mennyire bizonytalan, de ráadásul még a bibliai proféciákat is ismerjük, köztük például ezt a nevezetes igét is, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Én azt gondolom, hogy az a legerősebb ember ma, aki megtanulja időben ezt, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, abban megelégedett legyek. Az ember sokszor szánalommal gondol a jólétben elkényeztetett emberekre, akiknek semmiféle hitük, elvük, reménységük nincs, hogy tudja letenni őket az életnek a drámai változása. És hogyan lehet megtanulni? Én a ma délelőtti igehirdetés során tulajdonképpen ebben szeretnék segíteni, mert ezt mindegyikünknek tanulni és gyakorolni kell. Sok gyakorlással tudja elsajátítani az ember. És én azt mondom, hogy ha három dolgot eszünkbe veszünk, amikor éppen nagyon kétségbejtő lenne a helyzetünk, ha ezt a három dolgot alaposan végig gondoljuk, állítom, hogy át lehet lendülni oda, hogy az ember megelégedett legyen, reményteljes, örömteljes, hálás az Istennek. És ezzel kapcsolatban mondom el ezt, amit én nagyon sokszor szoktam ismételni, biztos, hogy ebben a gyülekezetben is elhangzott már, hogy a hit az legnagyobb részt gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem. Ebből áll, hogy az ember megtanul beszélni a saját fejével, megtanulja a háborgó érzéseit, a zaklatott gondolatait és a félelmeit lecsillapítani, és miután a saját fejével beszélt, egyszer csak átlendülni oda, hogy megelégedett vagyok abban, amiben vagyok, és reményteljesen nézek a jövő elé is, és hálás vagyok az Istennek. Hát mi ez a három dolog? Tulajdonképpen látni fogjuk, hogy borzasztóan egyszerű, de ezt tényleg komolyan át kell gondolni, és magunkat szembesíteni. Hiszem ezt? Komolyan veszem ezt? Akkor most miért csüggednék, vagy miért esnék kétségbe? Hát az első dolog az, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk, hogy történhet-e valami velünk Isten tudta nélkül, hogyha ő benne bízunk. Ugye gondolom mindenki tudja erre az igei feleletet. Ugye Jézus példának hozta a verebecskéket, és azt mondta, hogy egy se fordul le az ágról, a ti atyátok tudta nélkül, még azzal, aki semmi madárral is együtt érez az Isten, ha mondjuk a téli fagyban lefordul az ágról, és aztán így folytatta, nektek pedig még a hajszálaitok is mind számon vannak tartva. Ugye Dávid leírta egyik Zsoltárában egy ilyen mondatot, azt kérte Istennek, szedd tömlődbe könnyeimet, avagy nem tudod azoknak számát. Ugye? Tehát olyan nincs, hogy Isten nem figyel ránk, vagy nem tud. Nekem az is mindig meghat, amit Ezékiás királynak üzent az Isten. Ő buzgón imádkozott a súlyos betegségében. Isten meg hozzáküldte Ézsaiás prófétát, és azt mondta, ezt üzeni neked az Úr. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Ezt nagyon meg kell jegyezni, mindegyikünkre érvényes. Isten azt mondja, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Akkor is, ha nem kapunk direkt profétai üzenetet. Aztán még egy kérdést föl kell tenni magunknak. Ha Isten tudta nélkül semmi nem történik velünk, az, ami történik velünk, lehetséges, hogy nem érvényes rá az, amit a híres Róma 8.28 mond, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Hát ha ez törvény az Istennél, ha ez törvény, hogy akik Isten szeretik, bármilyen helyzet van, javukra van, természetesen mindenek előtt a legfőbb jóra, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjük. Ugye mi képtelenek vagyunk a magunk lelki nevelődésének, lelki fejlődésének a folyamatát elejétől a végéig egészben látni, ezt mi nem tudjuk. De egyszer majd megértjük, hogy csak olyasmit enged meg az Isten, csak olyasmi történhet velünk, amit a mi lelki növekedésünk, lelki nevelődésünk, fejlődésünk javára tud fordítani, ami valójában a legfőbb jó, a legeslegfőbb jó. Ugye még egy egész konkrét igét is idéznék, szerintem az egyik legfontosabb ige az egész Szentírásban, amit nagyon az emlékezetünkbe kell vésnünk. Azt írja Pál apostol, a Korintusi első levél 10. fejezet 13. verse, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Fontos mondani valója van nekünk az igének. De mivel pecsételi le? Figyeljük meg, hogy mivel kezdődik ez az ige. Hű az Isten. Ez azt jelenti, hogy hűséges a maga erkölcsi jelleméhez. Hűséges a maga ígéreteihez. Kizár dolog. Istennél nincs változás, vagy a változásnak az árnyéka. Hű az Isten, és ő soha nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, ellenőrzése alatt tartja, ami történik, és nem engedi meg, hogy olyan megpróbáltatás éljen, amit nem tudsz elviselni, de azon belül még a kimenekedést is megadja. Ugye? Milyen világos dolog. Azt írja a 37. Zsoltárban Dávid, hogy megvénhettem, megörekedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz. Nem azt mondja, hogy semmi baj nem éri, de elhagyottá sose lesz. Sose kerül olyan sötét zsákba, amiből reménytelen a kijutás, és sohase fullad bele valamilyen sötét zsákba. Elhagyottá nem lesz. Nem hagyja Isten feljebb, mint elviselheti, és a kimenekedést is megadja. Hát akkor miért aggódjunk? Ugyan itt a Filippi levélnek a 4. fejezetében olvassuk a 6. 7. versben, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ugye a semmibe ugye minden benne van. Semmi felől ne aggódjatok. És mit jelent az, hogy minden alkalommal és hálaadással? Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a dolgot ne rösteljük újra és újra Isten elé hozni, mert a mi álhatatos kitartásunk az imádságban Istennek nagyobb lehetőséget ad az eseményekbe való beavatkozásba, miközben a mi segítségül hívásunk szüntelen hangzik, az Isten többet tud tenni, bele tud folyni a nagy küzdelembe erkölcsi alapon, mert a mi segítségül hívásunkra cselekszik, és a mi szabadításunkra többet tud tenni. És azt mondja, hálaadással. Ez a hálaadással azt jelenti, hogy előre meg is köszönjük. Tudjuk, hogy Isten meg fogja tenni, és úgy állunk föl az imádságtól, hogy megköszönjük, hogy megteszi. Nem erre adott Jézus példát? A közelmúltban nagyon elgondolkoztam egy kis bibliai részleten, érdekes, eddig sose ütött szöget a fejembe, hogy amikor ugye volt a kenyérszaporítás csodája, és az emberek egész estig csak hallgatták Jézust, és már tanítványok figyelmeztették, hogy ki fognak dőlni az úton, ezeknek valamit enni, inni kell, és nagyon megdöbbentek a tanítványok, amikor a tanítványok azt mondták, hogy küld el őket, menjenek a környező falvakba valamit szerezni, és Jézus azt mondta, adjatok nektek ti enni. És a tanítványok csak néztek Jézusra, hogy így mondjam, hüledezve és értetlenül. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus megkérdezte, mitek van, odahozták azt a néhány kenyeret, halat, és azt olvassuk, hogy Jézus hálát adván kezdte adni a tanítványoknak, hogy előzőleg rendelkezett, hogy 50-es csoportokba ültessék le az embereket, és ezen a hálát adván ezen gondolkoztam el. Na, ugye az ember hajlamos azt gondolni, hogy ez olyan étkezés előtti imádság volt. Na de hát ugye körülbelül csak a férfiak 5000-en, és 50-es csoportokba ülnek le egy jókora területen, hát ugye ez nem olyan, mint mondjuk egy táborban imádkozunk közösen az étkezés előtt. Tehát ez nem étkezés előtt téma volt, nem a kenyérért, hanem hogy kezdte Jézus osztani, hogy hálát adott, előre megköszönte az atyának, hogy az ő teremtő hatalma meg fog nyilatkozni, és azonból a néhány kenyérből, halból az egész sokaság jól lakik. Tehát ugyanolyan hálaadás volt ez, mint a Lázár sírjánál, amikor megállt a sírnál, és pedig annél nagyobb dolgot már nehéz kérni, mint hogy egy negyednapos halott támadjon föl, és így kezdte az atyához intézett imádságát, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én mindenkor, hogy te meghallgatsz engem. Tehát azt mondja, ebben gyakoroljuk magunkat, hogy hálaadással tárjuk Isten elé, mert beszéltünk a saját fejünkkel, meggyőztük saját magunkat, hogy hű az Isten, hű az ő ígéreteihez, lehetetlen, hogy elhagyjon, lehetetlen, hogy elfeledkezzen rólunk, akkor mi hálaadással tárjuk eleve elé a mi kéréseinket. És itt én is csak talán úgy röviden elmondanám egy fiatalkori tapasztalatomat, hogy Isten sokszor megengedi, hogy az életünk néha drámai változásokon menjen át, és ezt mind nem szabad kétségbe esnünk, mert tudjuk, hogy valahol ez az az út, amin Isten minket készít a végső győzelemre, készít az örök életre, akkor is, ha mi ezt abban a pillanatban nem tudjuk átlátni. Hát, ugye kommunista időkben tilos volt ifjúsággal foglalkozni, és miután én elvittem egy ifjúsági csoportot egy 4 napos kirándulásra, akkor időben Nemesvámosra, ugye jött a szentencia, először, hogy elbocsátanak, utána az, hogy enyhített büntetés, hogy elhelyeznek Tasra idősek otthon a gondnokának. Tehát 25 éves voltam, ugye, soha ilyen munkát nem csináltam, és hát ha fiatalokkal foglalkozol, akkor irány a másik végére, menjél idősek otthon a gondnoknak is. Aznap, amikor ezt végleg közölték velem, egy ideig a levegőbe lebegett, aztán egy reggel behívtak, és mondták, 48 órán belül le kell utaznom, és elfogadni ezt az új helyet. Akkor az volt a szokásom, hogy ott volt az íróasztal fiókomban az Ellen White Evangélium szolgái című könyve, és hát akkoriban erre igencsak szükség volt, mindig olvastam szíverősítőnek arra a napra egy szakaszt. És tudjátok, mi volt a szakasznak a címe aznap? Az volt a címe, ti is megtaláljátok az Evangélium szolgái című könyvben, hogyan neveli Isten szolgáit. És ebben ott volt ez a mondat, az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. Én ezt örökre megjegyeztem, ezt a mondatot. Az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. És hogy az Isten sokszor olyan helyzetekbe visz, amit nem választanánk magunknak, de ha megtanulunk benne bízni, rá fogunk jönni, hogy ő ezen az úton készít bennünket nagyobb feladatokra, nagyobb hitet igénylő helyzetekre, és mindig megadja a kimenekedést, és nem engedi feljebb, mint ahogy elviselhetjük. Aztán még a dologhoz azt tartozik hozzá, hogy mikor leérkeztem oda Tasra, hát összehívtam a személyzetet, egy híján csupa fiatal lányok voltak, és hát most hogyan ismerjem meg őket, mondtam nekik, hogy hát mindenki mondjon el valami tapasztalatot az életéből, úgy kíváncsi voltam, hogy gondolkoznak, kik ők, sose láttam őket, és akkor néznek egymásra. Aztán az egyik azt mondja, hát elmondjuk akkor a legfrissebb tapasztalatunkat. Azt mondják, itt olyan lehetetlen állapotok voltak, hogy mi fiatalon kerültünk ide, idősek közé, gyülekezet sincs körülöttünk, és azt mondja, mi kértük a Jóistent, imádkoztunk hetek óta, hogy küldjön valakit ide, akitől mi tudunk valamit tanulni, és ez a helyzet itt változzék. És én rögtön megértettem, ugye, hogy milyen érdekes. Fönt ott a kollégáim azért küzdöttek, hogy ne helyezzenek el. Ez a néhány fiatal lány meg ott imádkozott, hogy ott legyen elviselhetőbb a helyzet. És hát az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. És a Jóisten hoz ilyen változásokat az életünkbe. És mondhatom, az életem egyik legszebb 13 hónapját töltöttem ott. Soha nem felejtem, én olyan tapasztalatokat szereztem, és annyira szép, harmonikus volt az a 13 hónap, soha nem volt egy konfliktus se a személyzettel, se az öregekkel. Akkor hatottam meg a legjobb, amikor egy 85 éves idős néni azt mondta, tudod, olyan vagy nekünk, mint az édesanyák. Mondom, én 25 éves, úgyhogy mindent csináltunk, még az udvaron is tornáztunk, az összes öreget belelkesítettük, úgyhogy hát ugye fiatalon az emberben még sok energia van, de mondhatom, hogy úgy emlékszem vissza, mint az életem nagyon szép tapasztalatokkal gazdag 13 hónapjára. Arról nem is beszélve, hogy nem volt érdemi gyülekezet, és elkezdtünk ott mégis dolgozni, és 10 keresztelkedtek meg egy év alatt. Tényleg mondom, hogy mindig hálával gondolok vissza rá. De menjünk már is tovább. Szeretnék arra is rámutatni, hogy mi a következő dolog, amit gondoljunk végig. Tehát ez volt az első, hogy Isten tudta nélkül nem történhet, az sem lehetséges, hogy Isten ne fordítsa javunkra. A második dolog, amit gondolnunk kell, hogy lehetséges-e olyan, hogy nincs célunk és nincs örömforrásunk. Akkor gondoljuk végig azt, hogy amíg egyetlen ember létezik, akinek segíteni tudunk valamit, addig van értelme az életünknek, és van örömforrásunk. Nem Jézus mondta, hogy jobb adni, mint kapni? Ha pont olyan helyzetben vagy, hogy nem kapsz semmit, főleg azt nem, amit szeretnél, és azoktól, akiktől szeretnéd, az a lehetőséged mindig megvan, hogy te adjál. És szeretném megkérdezni, kifogy valaha olyan ember a földről, akinek segíteni lehet? Akár fizikailag, akár lelkileg, ki tudja hogyan? Ugye soha nem fogy ki a mi földünkről az az ember, aki segítségre szorul. És amíg egyetlen segítségre szoruló embert látsz a környezetedben, akinek vagy az utolsó falatoddal tud segíteni, vagy a bátorításoddal tud segíteni, vagy a tapasztalataid elmondásával tud segíteni, a Krisztusról való bizonyságtevéssel tud segíteni, akkor nem vagy céltalan, és van örömforrásod. Mert szeretném megkérdezni, nem ez a legtisztább öröm? Nem felejtett az emberrel sok minden, mikor egyetlen embernek valamit igazán adni tud. Mikor aznak érzi, hogy Isten használta föl az eszközül, azt az embert most átsegítette valami. És ez nem veszhet el. És van még egy harmadik dolog is, amire gondolnunk kell. De még az előbbivel kapcsolatban megjegyzem, hogy annyira ez a mi korunknak a mentalitása, és mi is elkaphatjuk ezt a betegséget, hogy a leszegzett fejjel járunk az emberek között, és csak arra koncentrálunk, hogy na ezt a mai napot végigürcöljem, na ezt a mai napot megoldjam, és nincs nyitva a szemünk a körülöttünk lévő embereknek, azoknak a lelki szükségleteikre, azokra a nyomorúsra, eszünkbe se jut, amikor belesüppedünk a saját bajainkba, hogy körülöttünk emberek vannak, akiknek adni kéne, akiknek segíteni kéne, és az Isten várja azt, hogy minket eszközül használhasson fel az ő javukra. És a harmadik dolog, amire gondoljunk még, hogy végül eljussunk oda, hogy megelégedettek vagyunk, amiben éppen vagyunk, függetlenül attól, hogy ez micsoda, ez pedig, hogy van egy elveszthetetlen reménységünk. És szeretném idézni Péter apostol első leveléből, hogy mi ez az elveszthetetlen reménység. Péter apostol első leveléből fogom tehát idézni az igét a harmadik verstől a hetedik versig. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Kedves gyülekezet, milyen diadalmas Péter apostolnak ez a vallomása, nem? Azt mondja, újonnan szült minket Isten élő reménységre. És azt mondja, ez egy romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökség. Azt mondja, mennyben van fenntartva számunkra, és milyen bátorít, azt mondja, készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. És sokszor végig gondoltam, hogy a Jóistennél biztos részletekre kidolgozott forgatókönyve van annak, hogy hogy lesz Jézus eljövetele, hogy lesz az igazok feltámadása, az élők elváltozása, hogy találnak ezek egymásra, hogyan lesz a mennyei világban berendezve minden, hogy kinek hol lesz a helye, a feladata. Ahogyan látjuk a proféciákban, hogy Isten hogy gondolkozik előre. Ugye van egy ilyen megdöbbentő ige az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, azt mondja, mindöröktől fogva tudja az Isten minden cselekedetét. Nem tudom, hogy belegondoltatok, az ember szinte, hogy megszédül, mikor ezt az igét olvassa. Mindöröktől fogva tudja az Isten minden cselekedetét. Hát akkor ő neki részletes forgatókönyve van előre mindezekről, ezért mondja, készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Nagy dolog, ez a készen van. És azt mondja, ez hervadhatatlan, romolhatatlan, és a mennyben van fenntartva számunkra. És azt mondja, mi lenne a normális állapot, hogy mi ebben örvendezzünk. És utána jön, azt mondja, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között. Szeretném háromszor aláhúzni ezt a szót, hogy kissé. Kissé megengedett, de hosszabban nem. Ugye azt olvassuk még az Ézsaiás proféta könyvében is, hogy valóban kemény küzdelem ez a földi élet, azt mondja, elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de hogy folytatódik? De akik az Úrban bíznak, szárnyra kelnek, mint a saskesejű. Miért éppen a saskesejűt használja hasonlatként? Mert annak olyan diadalmas, erőteljes repülése van. Tehát azt mondja, aki egyik pillanatban elfáradt, egyik pillanatban megtántorodott, a következő percben saskesejüként száll fel. Mindnyáján gondolkozzunk el azon, hogy megtanultuk-e, hogy amiben éppen vagyok, megelégedett legyek. hosszabb ideig tudunk vesztegelni egy gödörbe lelki értelemben, vagy pedig csak kissé. És utána már is jön a sasrepülés. Tehát ezt kell begyakorolnunk, hogyha kissé, egy rövid ideig levernek is a dolgok, beszéljünk a saját fejünkkel. Elő ezt a három dolgot, gondoljuk végig. Így van? Így mondja az írás. Tapasztaltam? Hiszem? Merném azt mondani, hogy nem, ez nem valóság? Akkor pedig fegyelmeznünk kell a gondolatainkat, az érzéseinket. Ki kell zárni a kísértőt, hogy mindenféle rémületekkel gyötörjön minket, hogy ebből mi lesz, abból az lehet, ebből ez lehet, amabból az lehet. Zárjuk be, csukjuk be az ajtót a kísértő előtt, és maradjon ez, hogy hű az Isten, aki nem hagy feljebb megpróbáltatni, a kimenekedést is megadja. És nekem ebben a percben is van tennivalóm, ebben a percben is van örömforrásom, és van egy elveszíthetetlen örökségünk. A hívő embernek az a normális állapota, ha honvágya van Isten országába. És hogyha ez mindig egy reális valóságként van a szeme előtt, és mindig eszembe jut lehet, hogy ezt is emlegettem máskor, az én öcsém szokta mondani, azt mondja, miért prédikáltok olyan keveset az örök életről? Miért nem beszéltek többet többet az örök életről, hogy az tényleg valóság legyen? És én csak tényleg egy néhány dolgot említek. Ugye, amit ugye az embernek eszébe kell idézni, ha bejönne az a gyarló emberi gondolkozás, hogy hát vajon jó lesz-e az Isten országában, az olyan bizonytalan, meg hát nem tudom, hogy én ott jól érezném, mert magam meg ilyesmi. Ugye, amikor Jézus azt mondta, hogy így fog szólni emberekhez, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Mi az a sok? És az, hogy megbíz. Tehát az Isten országa nem unalom, nem álló víz, hanem azt mondja, sokra bízlak ezután, fejlődés, növekedés, előrehaladás. Azon is sokszor ugye eltöprengek, hogy azt mondja, hogy így adnak hálát a megváltottak, hogy tettél minket királyokká és papokká. Mit jelent ez, hogy papokká? Talán Isten tanúságtevői lesznek el nem bukott világokban, vagy Isten tovább fog teremteni, és új világokat fog teremteni. Mit tudjuk mi ezeket a dolgokat? Semmit. De azt mondja, sokra bízlak ezután. Aztán azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy a régiek észbe se jutnak, ingyen sem említetnek. Ebből világosan megérthetjük azt, hogy észbe juthatnának. Ugye emlékezet nélkül nincs személyiség azonossága. Nekem az is megfordul a fejembe, hogy lehet, hogy jobb lesz a memóriánk ott, mint most. Mert ha újjá teremtett testet kapunk, és hogy így mondjam, visszakapjuk az egész emléktárunkat, akkor lehet, hogy a memóriánk jobban fog működni, mint most. De azt mondja, hogy észbe se jutnak. Tehát észbe juthatnának, de ne észbe se jutnak, mert nem hiányzik innét semmi. Nem kell nosztalgiázni semmi után, ami itt a Földön volt, mert olyan mérhetetlenül meghaladja az, amit Isten országában Isten ad. Így mondja, ugye ez az egy nyomatékos mondat nekünk teljesen elég kellene, hogy legyen, hogy ahogy mondtam, honvágyunk legyen Isten országában. És a gondolatban sokkal többet foglalkozzunk vele, és ez nekünk tényleg élő reménység legyen. Ja, azt mondja a jelenések könyve végén, így szól Jézus, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Minden szülő el tudja gondolni, hogy a gyerekének hogy szeretne mindent adni. A legtöbbet, a legszebbet, legjobbat. És ha a világokat teremtő és fenntartó Isten azt mondja, hogy örökségül nyer mindent, aki győz. És én annak Istene leszek, és fiam lesz nékem, mint mikor valaki mindent oda akar adni, akit értékel, becsül, akinek örül, hogy megmenthette. Ez nem volna szabad, hogy egy parányi aggodalmat is engedjük a gondolatainkba, hogyha Isten országa nem lenne tökéletes, mikor Isten azt mondja, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Másik helyen azt mondja az írás, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országában. Ugye mindig belegondolok abba, hogy miféle hasonlat ez. Ha valaki nagyon örül, akkor azt mondjuk, hogy ragyog az örömtől. Ha valami kifejezhetetlen örömről van szó, milyen más hasonlattal tudod mondani, hogy fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Milyen sokat mondó ez a kifejezésmód. Egy mondatot idézek Ellen White-tól, azt mondta, bármit veszítesz idelent, tökéld el, hogy elnyered a mennyet. Ez egy jelmondat, nekem legalábbis jelmondat egész életemben. Bármit veszítesz idelent, mert itt lehetnek veszteségek, súlyosak is, de tökéld el, hogy elnyered a mennyet. És szeretném tőletek megkérdezni, most úgy próbáljuk fantáziával végig gondolni, ha én ezt a hármat leülök, számot vetek, osztok, szorzok, és végig gondolom ezeket, hogy lehet Isten tudta nélkül az, ami most történik? Lehet, hogy nem válik javamra? Lehet, hogy nem működik az ígéret, hogy nem hagy feljebb megpróbáltatni, és a kimenekedést is megadja? Ugye, ha azt mondom, ez lehetetlen, Isten állja a szavát, akkor utána azt mondom, hogy van nekem tennivalóm? Tudok adni? Van ember, akinek adjak? Van ember, aki rászorul a segítségre? Akkor miért vagyok munkanélkül, miért vagyok cél nélkül, akkor miért vagyok örömforrás nélkül? És a harmadik dolog, hát van olyan, hogy nincs perspektíva. És sokszor belegondolok, hogy az emberek összesen mit gondolnak a földi élet végéről, vagy a reménységéről. Ugye az ember próbálja összehasonlítani. Reinkarnáció? Vonzó, hogy visszaszületni ide? Ráadásul a cselekedetek megfelelően esetleg sokkal alacsonyabb létformában, mint eddig. Hát ebben én reménységet nem látok. Vagy, hogy a más emberek abban hisznek, hogy a halál pillanatban különválik a lélek, és akkor valami furcsa lélek állapotban, valami ki tudja milyen állapotban, az ugye itt valahol van, és esetleg még azt is látja, hogy mi van a földön, és aggódik miatta, ugye, ahogy az emberek szokták mondani, onnan néz le ránk, hát ez se vonzó. Aztán a szimpla materializmus, ugye, hogy hát a természetben is minden meghal, meg feltámad tavasszal, hát így vagyunk mi is, ez az életrendje, ez sem. De az a reménység, hogyha egy nagy minusszal kivonnánk ebből az életből mindazt, ami sötét, mindaz, ami fájdalmas, és marad az, ami szép, ami az Istennek a gyönyörű teremtése, akár a természet, akár az igazán szép emberi kapcsolatuk, akár a tudásnak a bővülése, a növekedése, akár a művészetek szépsége, akár mi, akkor megkérdezem, ez már valódi reménység? Ugye, ahogy az ige mondja, hogy ott sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Egy nagy minusszal ez mind kivonva. És marad az az Istennek a legszebb, a legjobb, a legtökéletesebb ajándékai. Tehát, ha ez ott van a szemünk előtt, akkor miért csüggedjünk? Tehát én szívemből kívánom, hogy tanuljuk meg, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. És ne engedjük meg az ellenségnek, hogy hosszú ideig egy gödörbe kényszerít minket, és gyötörnek kétségek, aggodalmak, reménytelenség. Nem. Ezekkel vessünk számot, beszéljünk a saját fejünkkel, és jussunk el oda, hogy igen, elmerem mondani, hogy megelégedett ember vagyok. Elmerem mondani, hogy reménységgel nézek a jövő elé, és nem félek, és tudom, hogy az Isten velem lesz. Egy mondatot idézek befejezésül, ezt Ellen White írja a Nagy orvos lábnyomában című könyvben. Neveljük rá lelkünket, hogy reményteljes és örömteljes legyen. Neveljük rá lelkünket, hogy reményteljes és örömteljes legyen. Ahogy Pál apostol is írja, megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Higgyük el, hogy ezt meg lehet tanulni, rá lehet nevelni a lelkünket, és sokkal boldogabb és gyümölcsözőbb életet fogunk élni. Isten segítsen ebben mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként a 280-as ének első, harmadik és ötödik versét énekeljük. Tehát a 280-as ének első, harmadik és ötödik versét. Thank you.
nevében. És kérünk téged, bocsásd meg nekünk, hogy olyan feledékenyek vagyunk. Szinte hihetetlen, de így van, hogy még az emlékezetünket is ki tudja kezdeni a bűnnek a rontása. Mert amikor nehézségbe kerülünk, egy pillanat alatt el tudjuk felejteni életünk sok-sok előző tapasztalatát, és csak rátapad a szemünk arra a nehézségre, amiben éppen vagyunk. Ezért, Urunk, kérünk, taníts meg minket arra a másfajta magatartásra, amire az apostol ma tanított minket, hogy tanuljuk meg, hogy amiben éppen vagyunk, elérjük a megelégedettséget. Urunk, kérünk, segíts ránevelni lelkünknek, hogy akármilyen lelkünket, hogy akármilyen életkörülményben reményteljes és örömteljes legyen. Szerető mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy annyi tapasztalatot adsz mindegyikünknek, és kérünk szent lelked által, könyörülj rajtunk, és juttasd ezeket eszünkbe. És ennek az éneknek a szavait is, amit énekeltünk, hogy Istennek terve van, mindegyikünkkel terve van. Mégpedig nem csak olyan terved van, Urunk, hisszük, ami erre az életre szól, hanem olyan terved, amely túlnyúlik ezen a világon, amely már az örökké valóságra vonatkozik. Urunk, bocsásd meg, hogy mi van kis gyarló hangyák, aggodalmaskodunk, kételkedünk, pedig te vagy az, aki mindöröktől fogva tudod minden cselekedetedet. És te mondottad, hogy még a fejünk hajszála is számon vannak nálad tartva, és sok verebecskénél drágábbak vagytok, mondtad, Urunk. Kérünk szépen téged ezért, hogy taníts minket igazán hinni, igazán bízni, igazán reménykedni. Kérünk, akárhogy alakul az életünk holnap és holnap után, vagy a világ sorsa, és akár milyen is lesz az a megpróbáltatás ideje, mert az egész világra eljön, add, hogy az, amit megtanulunk ma, az megtartson akármilyen nehézségek között. Jézus nevéért kérünk, hogy maradj velünk. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként a megkezdett ének 8. és 10. versét énekeljük. 8 és 10.